Kedves hallgatók, a mai műsor vendége Ábrám Noémi, tanárnő, tanítónő. Láttam a Facebook oldalán, hogy nagyon sok munkahelye van, tehát a Nyárádszeredai Általános Iskolában tanárnő a református asszisztensképző főiskolán, közkapcsolati felelős a Reumcare alapítványnál. Meséljen önmagáról, az életéről, hogyan alakult a pályája.
Tehát hivatásomnak a tanítói hivatást érzem. Érdekes helyzetben vagyok, azon ritka tanítók közül való vagyok, akik visszatértek a pályára. Tehát 18 évesen kerültem ki Marosvásárhelyre tanítónak, évfolyam elsőként, tehát egy elég elit helyre annak idején, 1986-ban. Tehát olyan szempontból elit, hogy akkor zárt város volt Marosvásárhely, én pedig nem vagyok marosvásárhelyi neveltetésű. 18 évig tanítónő voltam Marosvásárhelyen, 11 évig az 5-ös számú általános iskolában, amely most a Mihály Vityázul iskola, utána meg átkerültem az Unirja elméleti liceumba, amikor elitiskolaként az az iskola beindította, az a liceum beindította az 1-4 osztályokat. Tehát ott tanítottam 97-től 2004-ig. Eléggé kitartó vagyok, tehát 11 évig az 5-ösben voltam, utána 2004-ig az Unirja elméleti liceumba. Mondhatom azt, hogy egyik csúcsa a pályámnak az Unirjában való tanítás volt, ugyanis ott annyira elit osztályt tanítottam, hogy első osztályba felvételiztek a gyerekek, 10-en voltak egy helyre, amit nem támogatok amúgy, de ez volt akkor a rendje, akkor még a Bolyaiban nem indultak be az 1-8 osztályos újra, nem indultak újra. Tehát egy ilyen iskolában tanítottam 2004-ig, amikor úgy hukmukfuk egyik napról a másikra egy segítő szándékkal tulajdonképpen. A volt férjemen szerettem volna segíteni, a Bot Péter Diakóniai Központba kerültem, tehát mondhatni, hogy szakmát változtattam, először egy rendezvényszervezői állásra, aztán a Diakónia Keresztény Alapítvány megalapítói voltunk Maros megyében. Ezt az alapítványt vezettem 17 évig, 17 év után megszüntették ezt az állásomat, ezt a státuszomat. Egy évig voltam a Reumcare-nél, tehát már az is a múlté. Egy évig, és akkor vissza táncoltam a tanügybe, és nagyon örülök ennek, hogy ismét tanítónő lehetek.
Hiszen ez a hivatása.
Ezt érzem hivatásomnak. Közben szerencsére 2007-től, tehát nem volt olyan nagy a kihagyás, 2007-től tanítok szakmai kommunikációt a Református Asszisztens Képző Főiskolán. Ez annyira segített, hogy tulajdonképpen heti egy órám volt, most pedig ez úgy van, hogy egy fél évben heti két óra, de nem estem ki teljesen a tanítói vagy tanári hivatásból. 2022-től viszont visszakerültem tanítónőnek, egy csonka évet tanítottam Tancson. Ez a Tancs nem biztos, hogy sok ember számára ismerős, egy kicsit világvége. Régenhez van közel, de azt hiszem, hogy a másik megközelítés sokkal érdekesebb, tehát Póka, Faragó. A mezőségi tavak mentén kocsikáztam el minden nap oda-vissza, napi 100-120 kilométert összesen, és érdekes, tehát azért mondom, hogy világvégi, mert úgy utána nincs is, még egy kicsi falu van, és aztán utána nincs Faluzsák utca. Beszterce megyéhez van közel, tehát a csonka év után rögtön versenyvizsgáztam 50 pluszosan a 20 évesekkel együtt címzetes állásra. A vizsgám sikerült, 6 hely volt, 4. lettem, tehát ugyancsak Tancsot választhattam, de mivel Nyárád mentéhez is kötöttem már akkor, úgy gondoltam, hogy egy év áthelyezést kérek Magfalvára. Úgyhogy egy évig Magfalván voltam, ilyen jó magyar szóval detasálással, ez ismerősebb a kollégák számára. És a következő...
Kihelyezve vagy.
Igen, tehát áthelyezéssel. És következő évben átkértem a címzetes állásomat Tancsról hivatalosan Nyárádszeredába, illetve Nyárádszeredának az Andrásfalvi iskola épületébe. Körülbelül ennyi a történet. Akkor várom a kérdést.
Igen, tehát hogy miért is hívtam én önt ide meg. Úgy tudom, hogy ön roma gyerekeket is oktat. Ennek a kapcsán beszélgessünk egy kicsit, hogy ez mennyire kihívás, majd mi ebben a szép, mi ebben a nehézség, mi ebben a más, mintha nem roma gyerekeket oktatna az ember.
Már azt csodának tartom, hogy én visszakerültem a tanügybe, és olyan hálás vagyok, hogy Istennek ezért. A másik nagy csoda számomra az, hogy azáltal, hogy roma gyerekeket tanítok, tulajdonképpen már a visszakerülésem óta, de ez az én óhajom ellen, tehát én nem kértem ezt, hanem így adatott nekem, hogy 22-től már többnyire roma gyerekeket tanítok, azt egy másik csodának tartom, mert így azt hiszem, hogy a pedagógiai hivatásom teljes spektrumát megélhettem, megismerhetem. Tehát amint említettem, az ötösben negyedbeli gyerekeket tanítottam, nagy létszámmal, 40-es létszámmal kezdtem 18 évesen, 27 fiú, 13 lány, de nem éreztem, és most sem érzem, hogy nehéz lett volna.
Tehát akartam mondani, hogy az se volt könnyű.
De az volt az érdekes, hogy akkor tényleg a gyerekek nagyon tisztelettudóak voltak, és különösen ezek a munkás gyerekek, akik ott éltek, nagyon tiszteltek, és nagyon céltudatosak voltak. Akkor utána az Unériában elit gyerekeket tanítani, az megint egy nagy kihívás volt, mert hogy ugye a szülők szempontjából. De ott sem volt gondom, tehát nem emlékszem arra, hogy problémáim lettek volna, és nagyon nagy elégtétel volt számomra, hogy néha a gyerekek többet tudtak, mint én. Na és akkor itt van ez a harmadik fejezet, amit ismétlem nem én kerestem magamnak, hanem így alakult, hogy mikor visszakerültem ugye tancsra, tehát tancson kezdtem, ott tiszta roma osztályom volt, és nem csak, hogy roma osztály, hanem a második nyelvük a román volt, tehát anyanyelvük a cigány nyelv, és utána a román volt a következő, és az iskolával jártak, magyar iskola volt.
És a magyarra kellett tanítsa őket.
És én magyarul kellett tanítsam, annál is inkább, mert nem is tudtam, nem tudok én roma nyelven olyan szinten, hogy taníthassak roma nyelven vagy románul. Tehát magyarul kellett tanítsak, igen, a tancsi iskola mai napig magyar tannyelvű iskolaként szerepel, annak ellenére, hogy a gyerekek nagy része roma, nagyon kevés magyar lakik már Tancson, régebb tiszta magyar település volt. Na és akkor úgy hozta sors, hogy Magfalván is, tehát az alatt az egy év alatt is egy roma osztályt kaptam, ahol egy magyar gyerek volt, de nem volt ebben semmi szándék, semmi tudatosság, legalábbis részemről nem, hanem kiderült, hogy az az osztály, amelynek éppen nem volt tanítója, amikor megkérdették ezt az állást, abban az osztályban egy magyar gyerek volt, és a többi mind roma. Az érdekesség az, tehát úgy, hogy belemenjünk ebbe a roma kérdésbe egy kicsit, hogy amit említettem, Tancson románul is beszélő roma gyerekek voltak, de anyanyelvük a roma nyelv volt. Magfalván nem tudtak cigányul a gyerekek, de cigánynak vallották magukat, meg úgy is éltek, ők inkább ilyen házi cigányok voltak, nagyon kevés volt köztük a Gábor cigány. És akkor következett ugye Andrásfalva. Andrásfalvát is hát nem címzetes állásként volt meghirdetve, valószínű pont ezért, de kiderült, hogy végül is címzetes állás, mert hosszú távú lehet, ha a gyerekek fognak járni iskolába. Na és akkor kiderült, hogy az Andrásfalvi osztály is roma osztály, tehát ez nem hivatalosan volt így meghirdetve, roma, volt egy osztály Andrásfalván, amelybe két magyar gyerek volt beíratva, és 20-valahány roma gyerek. Én ezt az osztályt vettem át, ezt tanítottam, és életem első szimultán osztálya volt. Tehát ez volt még a másik újdonság.
Tehát, hogy tanított egyszerre első osztályt és harmadikat?
Igen,
vagy hogy szokták
már
kombinálni?
Nem is tudom, hogy a tavaly, hát úgy, ahogy kijön a lépés, mert a tavaly úgy volt, hogy volt nulladik osztályom, volt első osztályom és negyedikem. Tehát első, nulladik, első és negyedik, ők együtt egy osztályom.
Teremben.
Egy teremben. Ez volt a tavaly. Akkor ezek közül kénytelen voltam nagyon sok gyereket megbuktatni, mert olyan szinten voltak, vagy inkább nem voltak, hogy minimális ismereteik voltak, úgyhogy ugyancsak én kaptam őket vissza, nem másnak nehezítettem úgymond a dolgát, de nem éreztem azt, hogy átengedhetek sokat közülük, és az történt, hogy az idénre, tehát erre a tanévre 5 osztályom van, ennek köszönhetően is, meg annak is, hogy jöttek nulladikosok, tehát most nullától negyedikig minden osztályt tanítok.
Tehát egy teremben van
egy teremben.
Az 5 osztály.
Így van, és 31-en vannak beiratkozva, közülük 6-on nem járnak egyáltalán, mivel már ismertem őket, tehát egy évig már tanítottam, ez a második évem ebben az osztályban, ismertem a szülőket, a családokat, szeptember elején megkerestem őket, járok családlátogatni,
hát járok hozzájuk.
Tehát a médiátori szerepet is betöltünk.
Igen, azt is be. Hát annak idején mi úgy tanultuk a képzőből, hogy kell család látogatni. Közben ez most nem kötelező a pedagógusok számára, de számomra nélkülözhetetlen. És szeptember elején meglátogattam a családokat, megkérdeztem egyenesen a családanyákat, apákat, akik otthon voltak, hogy engedik-e a gyerekeket iskolába is. Kiderült, hogy 6-ot nem engednek.
De miért?
Azért, mert nagy lányok. Tehát a roma kultúrában ez, ha tetszik, hanem ha elfogadjuk, hanem ez van. Tehát mikor már akkorára nőnek, és valószínű, hogy tényleg összefügg a nagylánysággal, tehát a menstruáció megjövetelével, akkor ők úgy mondják, hogy félnek, hogy megszöktetik a lányokat. De közben nem arról van szó, mert hát kis szöktesse meg az iskolában, vagy azon a rövid útszakaszon őket, közel laknak amúgy az iskolához, hanem arról van szó, hogy ez a kultúrájuk. Tehát akkortól már kezdik férhez adni a lányokat, 12-13 és attól felfele kezdődő korban, tehát a lányok már kell járjanak dolgozni, ha van hol, mondjuk nyáradszeredában van, fóliába szoktak járni, meg diót gyűjteni, tehát segítnek az anyukáknak a pénzszerzésben, mert hogy pénzt kell szerezniük a férhez menetelre. Tehát hatnak a szülei, megmondták kerekperec, hogy nem fognak járni. Én akkor már tudtam, hogy 25 gyerekkel kell számolnom. Persze volt köztük olyan, aki a tavaly járt iskolába, és nagyon sokat fejlődött, és mondjuk azért harcoltam, mert aki a tavaly se járt, ott már nem volt mit erőltetnem. Aki viszont járt és szeretett iskolába járni, fejlődött, ott próbáltam egy kicsit bevetni a kommunikációs készségeimet, de nem sikerült.
Mivel, hogy kommunikáció szakot végzett a szapiencián.
Ezt is végeztem, igen, közben. Na és, tehát ez a hat lány nem jár. Először 26-on voltunk, mert amint említettem, tavaly két magyar gyerek is volt, akik közül az egyik gyerek elment októberben, ugyanis a szülei megrökönyödtek akkor, amikor látták, hogy évnyitón sokkal többen voltak, mint a tavaly. Az a szokásom, hogy a szülőértekezletet az évnyitó után közvetlenül tartom, mert utána nem tudom összeszedni a szülőket mint, és akkor bejött az osztályba 26 gyerek, és 26 gyereknek a hozzátartozói, voltak, akinél ketten is voltak, és bizony ilyenkor nagy ricsaj van, mert hogy ez a kultúrájuk, ez megint egy kulturális vonás, hogy nem a csend a fő szerelmük, és az egyik szülő ettől úgy megijedt, bár a tavaly is hozzám jártak a kisfiúk, és elvitték egy másik iskolába emiatt a gyereket, ami nekem nagyon fájt, de ugyanakkor nem mertem vállalni itt sem a meggyőzést, hogy maradjon, mert én sem tudtam, hogy hogy fogok boldogulni eleve, hogy lesz erőm, nem vagyok mai csirke. Tehát maradt egy magyar gyerek az osztályban hősiesen. Nem győzöm csodálni és dicsérni a szülei kitartását, meg azt hiszem, hogy jól döntöttek a szülők, mert ez a gyerek ezek között a felnőttként ezek között az emberek között fog élni, és szerintem nagyon fogják szeretni. Tehát ezt a magyar gyereket a roma közösség nagyon kedveli, és befogadja, és védi, és nagyon-nagyon kedveli. Persze egy kis törékeny gyerek is, ennek is tulajdonítható, de nagyon jól beilleszkedik. Na tehát így lett belőlem roma gyerekeket tanító, sem nem kívántam ezt, nem kértem ezt, azt hiszem nem volt más ember részéről sem szándékosság, de itt állok, másképp nem tehetek.
Meséljen arról, hogy milyen ebben az osztályban az egy nap tanítás, már az is kihívás, hogy 5 szinten levő gyereket kell tanítani, tehát be kell osztani azt az egy órát, vagy azt az 50 percet úgy, hogy foglalkozzon a 0. osztállyal, első osztály, második osztály, harmadik osztály, negyedik osztály, tehát mindenkire kell szánni 10 percet, nem?
Igen, mikor 45 perc körülbelül egy tulajdonképpeni óra. Aki ebbe jobban belegondol, azt mondja, hogy lehetetlen.
Igen.
Én magam is a racionális gondolkodásommal ezt válaszoltam volna, csak nálam már azóta, mióta tancsra kerültem, és visszakerültem, valami átalakult, vagy bennem. Azelőtt nagyon teljesítménycentrikus tanítónő voltam, mivel olyan diákjaim is voltak, hogy húztak, nem lehetett ott lazsálni, vagy ugye kicsit pihenni. Nem, mintha most tudnék pihenni, hanem más a szemléletem pedagógusként. Rá kellett jönnöm, és ez tart életben, és ez az erőt, hogy a szeretet az elsődleges. Tehát nem az, hogy most mit tanul meg az a gyerek, nem az, hogy bírja-e azt az ütemet, amit a tanterv vagy a tankönyvek előírnak, bár nagyon nehéz, mert valamelyes csak úgy érzem, hogy meg kellene tanuljanak legalább írni, olvasni, számolni, hanem az az elsődleges, hogy szeretjük egymást. És ez mindent legyőz, mert amúgy tényleg lehetetlen. Ez a szeretet tulajdonképpen egy nagyon erős istenhitből táplálkozik. Én hiszek abban, hogy egyrészt a jó Isten nem hiába tett oda, másrészt mindig, mikor csüggedek, vagy fizikálisan, biológiailag kifáradok, az ad erőt, hogy ez az én helyem. Tehát én ide kellett kerüljek, és ez mindig feldob. Tehát minden reggel úgy megyek iskolába, hogy boldog vagyok, madarat lehetne velem fogatni. Gyerekekkel ezt többször megbeszéltem, hogy meg is kérdeztem, hogy érzik ők valaha reggel rajtam azt, hogy én immelámmal jöttem, és mondták, hogy nem. De mondom, órák végén látjátok, hogy már kiberülök. Hát igen.
12-ig van?
Hát egyig. Tehát többnyire egyig vagyok, csak vannak betanító tanárok is, és emiatt van úgy, hogy tulajdonképpen egy nap vagyok 12-ig csak, és a többi napokon egy óráig. El kell mondanom azt, hogyha fiatalabb lennék, sokan a hallgatók közül biztos még emlékeznek rám, én egy harcias, forradalmár lelkületű, kommunikatív, szociábilis ember vagyok. Tehát ha fiatalabb lennék, valószínű, hogy egy zászlót tűznék ki az életem élére, és harcolnék a cigány gyerekek cigányul tanulásáért. Úgy érzem, hogy a román tanügyi rendszer nagyon felszínesen működik most. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy volt a múltban 18 évem, aztán 18 kihagyás, és most megint elkezdtem a tanítást, van összehasonlítási alapom. Amíg régebb az történt, hogy a tanterv és a tankönyvek egy minimális, de alapvető tudás igényt tükröztek, a mostani tantervek, különösen a tankönyvek egy maximális tudás szintet várnak el a gyerekektől. Ami azt jelenti, hogy én nem tudom a mostani tankönyveket, bármennyire választási lehetőség van, de hát ez is egy kicsit felszínes, nem tudom igazából használni a gyerekek tanítására, oktatására, mert nagyon magas szintűek. Tehát az én roma gyerekeim nem értik a mostani tankönyveket.
A matematikát? Vagy?
Hát egyiket sem. Tehát a magyart sem, románt sem, matematikát sem. Bármennyire pedagógusként azt látom, hogy hűbe jó, hogy vannak ilyen alternatív tankönyvek, és mennyi mindent tartalmaznak. Ezek a tankönyvek jók egy, például most az Unirában tanítanék, vagy a Bolyaiban kitűnő tankönyveknek tartanám őket, mert egy magas szinten segítenek abban, hogy a tehetséges gyerekek kibontakozzanak.
Tehát akik már hozzák az óvodából azt a tudást?
A családból. De olyan gyerekeknek, akik nem tudnak magyarul, vagy akik tudnak is, de falun élnek egyszerű körülmények között, ahol a szülők nem rendelkeznek megfelelő szókincsel, olyan körülmények között ezek a tankönyvek használhatatlanok, vagy nagyon-nagyon erőltetettek, és kimerítik a pedagógust is, meg a diákokat is. Tehát ez volt az első megállapításom a visszatérésem után, hogy jobb volt akkor, mikor volt egy egyszerű, mindenből egy egyszerű tankönyv, és ahhoz a lelkismeretes pedagógus hozzá tanult, meg hozzá készült. Én magam annak idején Montessori, Tolnai, Zsolnai módszerrel, a Waldorf-al, a step by step-el megismerkedtem saját magam okítására. És azokat felhasználva a jobb képességű gyerekeket, különösen az Unirjában tudtam ilyen szinten tanítani, tehát a nekik megfelelő, kibontakoztató, gondolkodtató módszerekkel. Viszont ezek a tankönyvek már eleve sok módszert foglalnak magukba, és nagyon nagy, tehát azt feltételezik, hogy mindenki jól tud magyarul, mindenki otthonosan mozog a nyelv területén, a matematikai gondolkodás területén, hogy mindenki úgy járt óvodába, hogy ott sok mindent megtanult.
Bő a szókincs.
Hát főleg a szókincs. És akkor itt térnék ki egy olyan, visszatérnék arra, hogy zászlóvivője lennék a cigányul oktatásnak. Szólnék egy kicsit a magyarul tanító pedagógusokhoz. Ugye mindannyian tudjuk, hogy mennyit harcoltunk a 90-es évek alatt azért, hogy magyarul tanulhassunk mindent, földrajz történelmet. Azért, hogy a román nyelv ne anyanyelvként legyen tanítva. Ez mai nap is probléma, mert hiába vannak más tankönyveink románból. Az elvárás ugyanaz, hogy a gyerekek románul anyanyelvi szinten beszélnek. Tehát tudjuk, hogy ez nekünk, magyaroknak mekkora probléma. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség is nagyon sok kiáltványában leírta azt, hogy igazán akkor tudsz tanulni, ha az anyanyelvedet ismered. Na most felteszem én azt a kérdést, különösen azoknak, akik roma gyerekeket tanítanak, hogy miért nem szólunk erről hangosabban, hogy a roma gyerekeknek az anyanyelvük a roma, vagy nevezzük cigány nyelv. Én ezt elmondtam mondjuk tanfelügyelői szinten, ahol azt a választ kaptam, hogy igen, de ha ezt elkezdjük hirdetni, hogy ők roma nyelven kellene tanítsanak, akkor lehet, hogy románul tanítanák őket, és nem magyarul.
Elveszítenénk a magyar oktatásból.
Igen, és elveszítenénk a magyar posztokat, mert itt ez a pedagógusok általában ettől félnek gyakran, hogy nem lesz annyi hely. De nézzük csak, hogy kik az érdekeltek, elsősorban a gyerekek, nem? Tehát, hogy milyen társadalom lesz, milyen gyerekek nőnek fel, és ne dugjuk a fejünket a föld alá, a homokba, vagy struszpolitikát ne folytassunk, egyre több roma gyerek van. Azt jelenti, hogy a társadalmunkban egyre több roma felnőtt lesz.
És tanítónő is van már, aki tanít.
Vagyogatnak, csak az a probléma, tehát ez egy kettős dolog, amint említettem, hogy én hiába próbálom meggyőzni a roma anyukát, apukát arról, hogy a kislánya például nagyon jó képességű, és milyen jó lenne roma tanítónak, mert ezt elmondom mindig, mert van ilyen kislányom, vagy fiúm. A lányoknál az a válasz, hogy ho-ho-ho kacagnak egyet, tehát férhez kell menjen. A fiúknál az a válasz, hogy az apja szakmáját kell kövesse, és azért kell legalább 8 osztályt végezzen, hogy legyen jogosítványa. Tehát mind a két oldalról van egy
hagyományos családokban.
Igen. De én úgy látom, hogy a tanügyminisztérium, az ezért felelős fórumok nem tesznek eleget azért, hogy a gyerekeknek megadják azt a lehetőséget, hogy anyanyelvükön tanuljanak. Én ezt látom. Tehát stuczpolitika folyik, ezeket a gyerekeket úgy kezelik, mintha ők is magyar anyanyelvű gyerekek lennének, mi pedig nap mint nap azzal találjuk szembe magunkat, hogy tényleg ezért is lehetetlen bizonyos dolgokat, ismereteket átszármaztatni, amikor az a gyerek azt se tudja, hogy édesanyja, édesapa mit jelent. Mikor meg kell tanítsuk a köszönést nekik, és ez nem szerepel a tantervben, mert hogy feltételezi a tanterv és a tankönyv, hogy ezeket mind tudja. Hát ezek a gyerekek nem tudják. Tehát számomra például a fejlődés az, hogy a tavaly hozzám járó nulladikus gyerek, aki meg sem hukkant magyarul, próbált cigányul, és fordítottuk órán, hogy megértsük egymást, a nagyobbak fordították az ő beszédét irányomba, vagy kommunikáltunk gesztikulációkkal, azok most értik, amit mondok nagyjából, és válaszolnak. Tehát igen, az ők szintjükön, de ezt, hogyha bejön egy olyan tanító, vagy egy olyan ellenőr, vagy egy tanfelügyelő, aki ezt nem tudja, nem látja, hogy mi történik, az nem érti, hogy hát ezen a szinten vannak ezek a gyerekek, hogy nem tudnak mondatot alkotni azzal a szóval, hogy édesanyám, vagy nem tudnak az alma szóval, amit aztán tényleg a végtelenségig ismétlünk. Na, tehát az a elsődleges probléma az, hogy nem anyanyelvük nekik a magyar. Márpedig nem anyanyelven átszármaztatni egy ilyen nehéz nyelvet mindennel együtt, ez nagyon nehéz.
Tehát akkor ez olyan, mint egy nyelvtanfolyam végül is.
Olyan lenne, és idegen nyelvként kellene tanítsuk, de anyanyelvként tanulják a magyart. Ugyanaz, mint a mi esetünkben, ha román tanulunk. Ez az egyik probléma, és ennek van egy olyan következménye például matematikában. A roma gyerekeknek az észjárásuk jó, tehát ők matematikai gondolkodásban jók lennének, de mégis például a szöveges feladatokat, ami egy magyar gyereknél, hogyha a pedagógus ezt komolyan veszi, és az életre neveli a gyereket, akkor rengeteg szöveges feladatot old meg a gyerekekkel, és az a gyerekeknek élvezet, mert a mindennapi életből vannak a példák. Na most én ezzel találom szembe magam, hogy összeadás, kivonást, szorzás, osztást még el tudják sajátítani. De a szöveges feladatokat, amelyek végül is hozzájuk állnak legközelebb, mert a roma gyerekek a pénzt jól tudják számolni, és jól bánnak velük, nem értik meg.
De nem értik a szöveget.
Így van, tehát nem a logikájukkal, matematikai gondolkodásukkal van gond, hanem a szövegértésükkel. És akkor így neki megyünk a falnak, ők is, én is, és itt jönnek ezek a lehetetlennek tűnő helyzetek, amikor kézzel, lábbal magyarázom azt, hogy legalább és legfennebb, és alig, vagy esetleg, vagy egyenlő, tehát nagyon nehéz ez.
De vannak ilyen szöveges feladatok, hogy még a felnőtt se érti sokszor, tehát, igen, hogy hazamegy a gyerek, és akkor az anyuka próbálja kibarkobázni, hogy mit is kérnek itt?
Na, nálunk ez a veszély nem áll fenn, mert házi feladatot nem végeznek, de tehát minden, amit elsajátítanak, az az iskolában történik. Ezzel már első hét után kellett számolnom, hogy itt nincs házi feladat. Mondjuk nem is vagyok olyan nagy házi feladatadó párti, de azért egy kicsit kellene gyakorolni. Ez sajnos nem történik meg. Lelkesek, kedvesek, kérünk házi feladatot, tanci, adok. nem végzik el. Na, és most jön, akkor elmondanám a másik problémát, tehát az egyik, hogy nem anyanyelvük, másik a szocializáció, a kultúra. Ez is egy olyan dolog, hogy nem tudjuk, és szerintem nem is kell megváltoztatnunk az ők kulturális közegüket. Ők máshonnan jönnek, más környezetből, másképp élnek, és nem mondanám azt, hogy jobb vagy rosszabb, mert vannak olyan dolgok, ami nagyon jó, tehát a roma családok a pillanatoknak élnek, a mában, nem úgy, mint mi, hogy folyton törjük a fejünket a jövőn,
de
és bánkodunk
a múltban. A pillanatban.
Hát, hoztam egy pozitív példát.
ezt tanítják a keleti filozófusok is.
Tehát ez jó, hát ők is keletről lejöttek. Tehát ezt nagyon őrzik a kultúrájukban, és igen, ezt pozitívumként hoztam fel. Vagy ugyancsak pozitívum az, hogy mikor baj van, összetart. Akkor az egész nemzedék összetart. De megjegyzem itt csendben, ezt például nem tudtam, hogy mikor nincs baj, vagy mikor nagy baj nincs, akkor nagyon ellenségesek egymással. Tehát az én osztályomban több olyan testvérpár, nem pár, hanem hármas, testvér hármas van, akik ugye három gyerek jár a családból hozzám az osztályba. Öt ilyen esetem van. Persze igyekszem egymás mellé ültetni őket, hogy segítsék, vagy ez volt a célom. És kiderült, hogy nem segítik egymást. Olyan ellenségesen viszonyulnak egymással szembe, hogy nagyon nehéz volt megértenem, nem adom oda a könyvem, vagy nem adom oda a ceruzzám, vagy a vonalzom. De ha valaki megsérti a testvérét minimális bántással, akár én rászólok valamelyikre, akkor az összes gyerek összefog és nagyon kiállnak mellette. Tehát nagyon érdekes, hogy ilyen szinten összetartóak, olyan szinten viszont nem együttműködőek, hogy az előrehaladásban, a tanulásban támogassák egymást. Kicsit visszatérnék arra, hogy akkor én öt szinten tanítok, hát nem. Nincsenek öt szinten. A 25 gyerek 25 szinten van egyrészt, mert ez mondjuk jellemző is, mert mindannyian különbözőek vagyunk. Másrészt pedig nem tudok én öt szinten tanítani. Van egy órán, pont ma az ötödik óra olyan, amikor próbálok három fő szinten tanítani, tehát a nulladik, első, másodiknak egy magyar témát adni, a harmadik osztálynak természetismereti ismereteket, és a negyediknek földrajzi vagy történelmi ismereteket átadni. Tehát ez az egyedüli órám, ahol leginkább tudok ezzel kísérletezni. A többi órámat úgy tettem, hogy például mindenkinek magyar órája legyen. Mm-hmm. És akkor például az elsős és másodikosaim egy szinten vannak, vagy nincsenek betűismeretben, és akkor ők velük úgy foglalkozom, és ezért az vesse rám az első követ, aki jobban tudná csinálni, és ezt deklarálom is, hogy így teszek, mert másképp nem tudok. Tehát az első-másodikosokat elsős szinten tanítom. A harmadik-negyedikeseket harmadikos szinten próbálom, de nagyon sokszor elsős, például románban elsős anyagot tanítok neki. Tehát nagyon én kocsvasztom össze a tananyagot, ahogy tudom. A nulladikosokat próbálom tanítani beszélni, tehát nagyon-nagyon sok színű az egész, de úgy általában nem tudok, nem vagyok képes öt szinten tanítani, és nincsenek is ők se öt szinten. Csak az a gond, hogy van olyan negyedikesem, aki most jött először iskolába. Tehát valahogy elkerült negyedik osztályra, de eddig nem volt tavaly, mikor nálam lett volna, külföldön voltak, és azelőtt nem tudom, mit csinált. A lényeg az, hogy negyedikes jár iskolába, a képességei nagyon jók.
De első osztály
meg kellett tanítsam neki a betűket, de megtanulta. Tehát ezért mondom, hogy a roma gyerek semmivel nem gyengébb, mint a magyar gyerek. Megtanulta a betűket. Ír, olvas. Hol vagyunk most? Tehát a fél év után. Tehát ír, olvas, és tudok már például matematikából negyedikes szinten tudok dolgozni vele.
Tehát behozta.
Igen. Tehát behozta, de hogy mondom, ő is egy külön eset. Van az osztályomban minimum három autista gyerek, akikről én nem tudom a dosszárjukat összeállítatni a szülőkkel, mert őket ez nem érdekli. De őket is valahogy kell húzzam, kell támogassam, kell adjak nekik egy-egy motivációt. Tehát nagyon színes a társaság. Tehát
nem ez kimerítő ez?
De igen, de még élek. Tehát három év után még, hogy élek, ez nagyon-nagyon hálás vagyok, ezért tényleg naponta imámba foglalom ezt, hogy jó Istennek köszönöm az erőt, hogy így 50 pluszoson még ad erőt, hogy végezzem, de most is, ahogy beszélek róluk, olyan szeretet van bennem irántuk, és ezért mondom, hogy ez nagyon fontos.
Pont erre akartam visszakanyarodni, hogyha mindig a szeretetből indul ki egy nap, akkor az nem vezethet rosszhoz. Tehát
fáradtsághoz vezet, mert ők is látják. Van olyan, hogy elpityeredek, vagy elkeseredek, és azt ők látják. Nem palástolom, mert nem...
A tanítónő is ember.
Igen, és nem játszmázom, és meg is beszéljük. Tehát elmondom, hogy ti vagytok. Ma is például 25-ön voltak az osztályban, mondom, ti vagytok 25-ön, én vagyok egyedül, és én 25-öket össze kell tartsalak, és akkor mindig ezt gesztikulálni, és azért mutatom, mert így el kell mondani, hogy értse meg mindenki. Viszont olyan szép visszajelzések vannak, mondjuk bármikor, bármelyik pedagógus, aki ezt szívvel, lélekkel csinálja, bárkit tanít, gyönyörű visszajelzéseket kap, de én egy párat elmondanék, épp az egyik ma történt. Egy másodikos diákom, akit megbuktattam én, tavaly, most harmadikos kellene legyen, de nem ismerte a betűket, semmit nem ismert tavaly, csak rájöttem, hogy nagyon jó képességű. Ma oda jött hozzám, amúgy egy nagyon csendes gyerek, és azt kérdezte, hogy a tanítónéni mit csinálna, ha ennyi gyermeke lenne? Igen, és úgy meghatottam ettől a kérdéstől, és vissza is tartottam őket, mert ez óra végén volt. Ugye akkor mentek hazafele, és akkor mondtam, hogy hát gyerekek, eleve én úgy érzem, hogy ti mind a gyerekeim vagytok. A második az, hogy ti eljutottatok eddig a szintig nélkülem, tehát máshol éltetek, másképp tanítottak titeket. Én valószínű, hogy nem engedném, hogy telefonozzatok egész éjszaka, mert ez is egy probléma, hogy éjszaka telefonozik, reggel fáradtan jön, fel kell költsem őket. Mondom, valószínű sokat tartózkodnék a szabad ég alatt, ti is tudom, hogy sokat vagytok, de mennék veletek kirándulni, sétálni. Oda tennélek, hogy főzzetek, erre rögtön jött a fiúk részéről, hogy mi főzünk, nekünk a szülei, anyukánk nem engedi. Mondtam, tudom. De én, mert ezt kérdeztétek, mondom, én oda tennélek főzni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Másik nagy örömöm, én elég sokat járok, tehát ők a bizonyos utcából, a temető utcából származnak Zömében, és én azon az útvonalon, ahol ők járnak az iskolába, meg mennek hazafele, autóval, mert ingázom ugye Vásárhelyről, autóval gyakran elmegyek, és mikor meglátnak az egész, tehát ilyet egy magyar osztályban tanító nem igazán tapasztal. Például az Unirjában egy szenzációs osztályom volt, de nincs az a lelkesedés, hogy meghívjanak találkozóra. Igen, mindenki már tud viselkedni. Igen. De ők az úton elkezdenek kiabálni a kocsim után, hogy tanci, tanci, szia, tanci, és akkor integetnek. Ez olyan csodálatos élmény. Tehát vannak ilyen.
És akkor ezek a szeretett visszajelzések tulajdonképpen. Így van, így van. Most volt nemrég március 8-a, felköszöntötték.
Jaj, hát ez egy olyan édes dolog, az ő kultúrájukban ez sincs meg eredendően. Az történt, hogy ugye március 8-a szombatra esett, valami ilyesmi volt. Igen, és akkor pénteken a magyar gyerek, és még egy gyerektől kaptam virágot, márciuskát, nem tudom mit, a többiek nézték. Oda jöttek hozzám, hogy tanci, ha tudtuk volna, mi hoztunk volna valamit. Mondom, nem gond, ez jelképes, örülök neki, köszönöm szépen, hogy rájöttetek.
Képviselték az osztályt.
Igen, és ők tudták, mert mi azért készültünk, anyukának készítettünk hűtőmágnest, rajzoltunk, írtunk, amit tudtunk. Tehát, hogy tudtak erről, és azt tessék elképzelni, vagy azt képzeljék el, hogy hétfőn bementem az osztályba, amúgy is most már igyekeznek, tehát nagyon sokat fejlődtek, régebb rengeteget késtek, most pedig igyekeznek hamarabb ott lenni, mint én, pedig én is 3-8-ra ott vagyok. Ott voltak az osztályban, és így megfogott az egyik kicsi lányka, és azt mondta, tanci, csukja be a szemét, üljön le. És azt mondja, jaj, ne is csukja, hanem fogja be a szemét. Akkor ott vitatkoztak azon, hogy fogjam be a szemem, vagy csukjam be, és végül kiderült, hogy ne fogjam be, mert a két kezemet le kell tennem az asztalra, és megpakolták márciuskával, és csokoládéval. Igen, hát kettőt tettem ki, mert rengeteget kaptam. És akkor tele lett a kezem márciuskával és csokoládéval. Mert az ő kultúrájukban ez a másik, hogy rengeteg édességet fogyasztanak, amiről én próbálom leszoktatni őket, de a szeretetük kifejezése az édesség. És akkor kaptam egy csomó csokoládét és márciuskát. Tehát igen, felköszöntöttek és nagyon szép formában. Nem vagyok meggyőződve, hogy az anyukák küldték, vagy az apukák, hanem ők vették.
Tehát saját kezdeményezés. Azt akarom még megkérdezni, hogy van ott lehetőség, ez Andrásfalva?
Tehát Andrásfalva Nyáradszeredához tartozik, és ez az iskola, még van egy nehézségünk. Ez az iskola egy nagyon szép új épület, de az 5-8-asok járnak ebbe az épületbe, a nyáradszeredai 5-8 osztályosok. És akkor mi, Andrásfalva, ez az egyedüli osztály, ami kis elemis osztály. Tehát mi ott vagyunk a nagyok között, ez is probléma, a nagyokban megvan ugye a kötölődés, a gúnyolódás, a bullyingolásnak nagyon nagy foka. Tehát, hogy még ők is bántják, tehát nincs olyan szünet, nagyon ritka az, amikor nem megyek ki velük. Tehát én kint kell legyek.
Őrködni.
Tehát ez a másik gondom, hogy nem tudok előkészíteni a következő órát, mert kell vigyázni, eleve az ők maga magatartásuk miatt is, meg a nagyok magatartása miatt is. Tehát egy óvodai csoport van, egy elemi osztály általában ebben az épületben, és Andrásfalva, tehát Nyárhát Szered a része, tehát ez egy, uh-huh. egy városiskola.
Uh-huh. Oda akartam kiukadni, hogy van lehetőség ilyen szemléltető eszközökre, vagy azt is a tanítónő kell gyártsa otthon. Tehát, hogyha valamit úgy akar, hogy jobban megértsék, és akkor...
Most, ami csodálatos dolog, hogy van okostáblánk, uh-huh. és ráadásul van még egy, bent maradt a számítógépünk és egy ilyen nagy képernyőjű tévé, amin én a tavaly már sokat dolgoztam, de az idéntől okostáblát is kaptunk. Na, egy kicsit gond volt a hálózattal, meg az internet kapcsolattal, de most ez számomra nagyon nagy segítség. El kell mondanom azt, hogy az elején, tehát nincs, nem kaptam én szemléltető eszközöket, én kellett vigyem, én kellett készítsem, de rájöttem arra, hogy mindegy, ez egy másik érdekesség, hogy a magyar gyerekeknél segített ez így, hogy a gyerekek megkapják, de például roma gyerekeknél egy másik műveletet kell végrehajtaniuk ahhoz, hogy megértsék a tárgyi vonatkozást, és akkor azt átfordítsák elméletire. Tehát én is azt hittem, hogy az szemléltetés segíti a gondolkodásukat, de nem mindig. Van, amikor megnehezíti, és leragadnak annál a tárgynál. Mert elkezdik csodálni, hogy jaj, tényleg ez egy körte. Akkor ez sárga, körte, de közben nem ez a cél, hanem az, hogy Fácsém Kumparatúr például román órán, hogy elmegyünk vásárolni, és ő ott marad a körténél, ha beviszek egy körtét. Mm-hmm. Tehát ez is egy érdekes tapasztalat, hogy én, aki a szemléltetés híve vagyok, meg a játék híve, sok mindent meg kellett változtassak, mert náluk ez nem így működik. Viszont ezek az internetes dolgok segítenek. Említettem, sokat telefonoznak.
Mm-hmm. És akkor az okos táblát is jobban értik.
Jobban értik, és nagyon élvezik. Mm-hmm. Tehát, jobban élvezik. És akkor ezt a differenciált oktatást is jobban meg tudom oldani, mert az okos táblán dolgozik egyik csoport, mondjuk a másikon a számítógépes képernyősön a másik csoport, harmadik meg a táblát, úgy örülök, hogy megvan a régi táblánk is, mondanám, hogy fekete tábla, de zöld, és akkor arra
a
hagyományos, tehát, hogy azon is dolgozunk, és ez könnyíti meg tulajdonképpen a munkánkat, mert ők hozzászoktak az internetes, jobban tudnak telefonon, TikTokon működni, mint én, nekem nincs is TikTokom, de ők mindig mondják a híreket nekem, még a választásokkor is elmondták, hogy kire kell szavazni.
Igen, igen, tehát ez egy szempontból jó is, mert fejleszti a gyermeknek a készségét, ha tud egy kütyűvel bálni, viszont limitális, vagy nem tudom, tehát az, hogy a gyerek egész nap csüngjön a telefonon, az nem hiszem, hogy annyira jó.
Nem, én sem támogatom ezt, de erre sem tudok nagyon nagy befolyással lenni. Van egy zseni gyerekem, én annak nevezem, és nagyon drukkolok, hogy megmaradjon ennek az életben. Nagyon jó matematikából, most első osztályos. És a kultúrájukban az is benne van, ha egy kicsit beteg a gyerek, vagy hideg van, nem engedem iskolába, vagy születésnapja van valakinek, nem megy iskolába, hazajött apuka a külföldről, nem megy iskolába, de hogy ez nekik természetes, mert ünnepelnek. Na most ennél a gyereknél, neki van is valami egészségügyi problémája, nagyon sokszor figyelmeztettem az anyukát, még mindig nem vitte el egy általános kivizsgálásra, kicsi vékony gyerek, de az esze az vág, mint a borotva, amúgy hiperaktív is, de ez a kettő nála együtt jár. Ő nála látom azt, hogy olyan jó lenne, hogyha nem telefonon szerezni meg az ismereteit, és jó lenne, ha alapismereteket sajátítana el, és el is mondom neki, szerintem sokszor jobban érti, mint az édesanyja. Tehát, hogy ő meg kell tanulja a magyar betűket ahhoz, hogy meg tudja érteni a matek feladatot. Sokszor el vagyok keseredve ettől, hogy nem érti a matek feladatot, mert nem érti a magyar nyelvet. Nála például az is érdekes, hogy neki a második nyelve a román. Elég sok gyereknek az anyukája román, mert ez is a kultúrájukban van, hogy a feleséget máshonnan hozzák. Na, és akkor sok gyereknél az van, hogy az apuka magyar roma, az anyuka román roma, az anyanyelvi szinten az anyuka hozza a román. Tehát például ennél a gyereknél is az van, hogy roma nyelven beszélek könnyebben, utána románul és harmadik szinten magyarul. Tehát, hogy nagyon fontos lenne nála is, hogy ezeket a lépcsőfokokat így betartsa, de hát, ha csak vele kellene foglalkozni, jó lenne.
Igen. Az időnk rohamosan szalad, de még azt meg kell kérdezzem, hogy mondta ön, hogy nagyon sokan egész éjszaka újják az okostelefonjukat, de oda is kell tudni a betűket ismerni, hogy az ember bepötyögjön, vagy hogy keresgélnek ott? Vagy csak úgy pörgetik a képernyőt?
Elsősorban pörgetik, elsősorban ez a másik fájdalmam, hogy mánélészenét hallgatnak, tehát nem az autentikus cigányzenét, az autentikus cigányzenét nekem köszönhetően ismerték meg sokan. Igen, tehát először csak pörgetik, nézik a képeket, az influencerek feltevését. Most már, hogy a betű betűkkel kezdenek ismerkedni, a nyomtatott betűk könnyűek számukra. Mm. Tehát ha én még ezzel foglalkoznék, de már mondtam, hogy elég vén vagyok ez, akkor valószínű, hogy nem erőltetném az írott betűk megtanulását, de most ezt is tanítom.
Hanem tehát a szépírás.
Tehát szépírás már nincs a tantervben. Az mondjuk a szépírást egyáltalán már nem erőltetik, én próbálom, de ez most már nagyon harmadlagos. Még a helyes írás is nekem, aki nagyon-nagyon adok a helyes írásra, erről is le kell mondanom. Én mondogatom, de sokszor hiába, ha nem hallja a gyerek, hogy erre ott hosszú vagy szőlő, hosszú ő, és ők nem hallják, mert nem az anyanyelvük. Akkor hogy lehessen azt megérteni? Tehát a szépírás elég elhanyagolt dolog. Helyes írást is el kell engedni, és ha én tantervet készítenék a roma gyerekeknek, valószínű csak nyomtatott betűket használnák, mert azt sokkal könnyebben elsajátítják, amiatt is, hogy azt használják.
Igen, és aztán a billentyűket.
Igen.
Tehát most már olyan keveset írunk kézzel.
Így van. Tehát ha belegondolunk, akkor reális is, bármennyire hadakozunk ellene, mert ismétlem, én helyes és szép írás párti vagyok, de ez akkor nem arról szól, és mikor ők ezt hiábavalónak tartják, akkor miért erőltetjük?
Köszönöm szépen Ábrám Noémi tanítónőnek, tanárnőnek, hogy eljött ide a műsorba, és megosztotta velünk a tapasztalatait, és azt kívánom, hogy minél sikeresebbek legyenek ezek a gyerekek, és hát ha egyszer majd kijutok én is, hogy ott a helyszínen beszélgessek.
Várjuk szeretettel, nagyon kedvesek amúgy, minden vendéget szeretettel látnak, és üdvözölnek mindenkit.
Köszönöm szépen!